Vasárnap délelőtt.
Elritok Nóra a vendégem, azt hiszem téged nem kell bemutatni, az egész ország ismer. Bogdán László díjat kaptál most, cserdi polgármestere volt, biztos ismertétek egymást.
Igen. Azon túl, hogy konferenciákon találkoztunk azért, és előadásokat tartottunk egymás után, úgyhogy itt tudtunk néha beszélgetni, és nagyon sokan összevetették a két modellt, a cserdi modellt, ugye ez egy picit, és a toldi modellt, amit az Igazgyöngy fejleszt, és hát közel azonos, egy picit nagyobb lélekszámú település, de azt gondolom, hogy a probléma halmazban azonos volt. És nem volt azonos az utunk, mert nyilván cigányként abban a közösségben élve más eszközöket használhatott, mint én nem cigányként, aki nem a településen él, de azt gondolom, hogy a céljaink azok hasonlóak voltak, és most is azok, neki már sajnos nem lehet. Tehát, hogy vannak, azt gondolom, az emberek többsége, mint egy ilyen nagyon szimbolikus személyre tekint rá, aki a roma integrációért romaként nagyon sokat dolgozott. Vannak, akik másképpen gondolják, de én úgy érzem, hogy az ő személye egy ilyen szimbolikus felemelő személy szerep, és én azt gondolom, hogy ezt a díjat, ha én nem cigányként megkaphattam, akkor ennek van egy másik üzenete, és az, hogy a roma integráció az nem kizárólag a romák ügye, hanem a többségi társadalom ügye is, és hogy együtt kell, hogy dolgozzunk benne, úgyhogy végül is így értelmeztem ezt az egészet.
Jó, szerintem ez így rendben van. Te tudod már, hogy miért kellett Bogdán Lacinak meghalnia?
Hát igazából erről is sok mindent mondanak. Amit én látok belőle az, hogy kezdtek körülötte olyan történetek megjelenni, ami azt a nagyon tiszta célt, amit ő kommunikált, azt besározta volna, és ő ezt nem akarta.
Tehát nem nagyon lehet cigányként, különösen nem, lassan már magyar emberként sem tisztán üzleti világot létrehozni, mert azért ő ott egy megélhetést és egy üzleti modellt hozott létre.
Nézd, ezt én úgy hívom, hogy az ügyképviselet. Hát az ügyképviselet most tök mindegy, hogy én egy jó ideje nem használom a roma integráció kifejezést. Megmondom, hogy miért? Azért, mert azt gondolom, hogy senkinek sem a roma kultúrával van baja, mert azt mindannyian csodáljuk. Azok a szocializációs minták jelentenek a többségi társadalom számára a problémát, amelyek nem az identitásból, hanem a szocializációból fakadnak. Úgyhogy én már jó 10 éve generációs szegényről beszélek, és nem élezem ki ezt, nem töltöm meg ezt etnikai tartalommal. De az ügyképviselet az egyre nehezedik cigánynak és nem cigánynak egyaránt, azt gondolom. Tehát a társadalmi leszakadást, a generációs szegénységet nem semmisnek tekinteni, vagy nem létezőnek tekinteni, és ezt, hogy mondjam, egy ilyen sikerkommunikációba beágyazni lehetetlen. És ennek a morális tipródásait én is megélem naponta. És mindig nagyon szem előtt kell tartanom, hogy az embernek muszáj kompromisszumokat kötni. Azért muszáj, mert ezt az ügyet képviselni kellett, és kell a rendszerváltás óta, és előtt is kellett volna, de igazából ez mindig egy ilyen szőnyeg alá söpört probléma volt.
És neked mit jelent a kompromisszum? Kivel, hogyan?
Nyilván nem tudok átlépni egy bizonyos határt, ezen nagyon sokat moralizálok, hogy megengedhetem ezt magamnak, hogy valami mellett nagyon határozottan az én... Akár politika mellett is. Tehát nagyon nehéz úgy kommunikálni mondjuk szakpolitikáról, hogy ma ne legyen politika. Mert nincs szakpolitika, felolvadt a pártpolitikában, és mindenki feketén-fehéren gondolkodik, vagy velünk, vagy ellenünk. Na most nyilván a kormányzat azt gondolja, hogy ha az ember kritikát fogalmaz meg, legyen az szakpolitikai, akkor nyilván nem vele vagyunk, hanem ellene. Nyilván az ellenzék pedig azt gondolja, hogy hoppá, ha kritikát fogalmaztál meg, akkor nyilván velünk vagy, és a Fidesz ellen.
Na most azzal, hogy te Márki-Zajtól kaptad meg ezt a Bogdán díjat, Ezzel a csatabárdod nem ástad ki a Fidesszel szemben? Vagy már korábban ezt is kiástad?
Azt gondolom, hogy korábban is kiástam, ezt mérlegeltem nyilván azt is, hogy milyen politikai üzeneten, és megmondom őszintén, amikor a Facebookra kiírtam, hiszen nyilván sokan figyelik az oldalamat, és azt gondoltam, hogy akkor fog igazán híre menni ennek, akkor nagyon vigyáztam, hogy úgy fogalmazzak meg ebbe, hogy ne legyen politikai töltet. Én ezt a végére odaértem, hogy ezt egy megtisztelő szakmai díjnak tekintem, és nem kötöm politikai tartalomhoz.
Mesélj el egy mély szegénységben élő család életét, hogy az hogy néz ki, mert olyan sokan használják azt, hogy akár itt Pesten a környezetemben, hogy mi szegények vagyunk, mert. És akkor jön egy viszonylag nem egy jó életszínvonal, de egy elfogadható életszínvonal talán. És mindig azt gondolom, hogy ahol nincs gyerek, ott mindig egyszerűbb talán a szegénység, ott kezdődik a nagy baj, hogy gyerekek vannak. Meg az időseknél is. Szóval, de hogy néz ki egy mély szegénységben élő család élete?
Igen, ez jó, hogy megkérdezed, mert azt nagyon sokan nem veszik figyelembe, hogy a szegénységnek nagyon sokféle szintje van, és minden viszonylagos. Viszonylag szegények lehetünk az elmúlt évhez, az elmúlt 10 évhez képest, a COVID előtthöz képest, tehát sok mindent meg tudunk határozni ebben. És hogyha azt nézzük, hogy amit szegénység definícióként néznek, hogy van-e tartaléka, be tudja fizetni a csekkeket, van-e autója, el tud-e menni nyaralni, akkor ezeket az ember nem mindegy, hogy nézi. Úgyhogy mi ebben megalkottuk a saját definíciónkat, muszáj volt, és azt mondtuk, hogy mély szegénynek mi azt tekintjük, aki a hónap végéig nem tudja az alapszükségleteket egyenletes színvonalon biztosítani a családjának. És ebben minden benne van, a fűtés, a táplálkozás, hogy ki tudja váltani a hónap végén a megfázott gyerekének a gyógyszert, hogy tud-e húst venni a hús a hétvégén, vagy a hónap végén, vagy nem.
A hús az fontos dolog? Hát egy tésztával, egy szegényesebb, vagy egy olcsóbb dologgal, bár most már a sajt sem olcsó, mert arra gondoltam egy sajtos tésztára, de mondjuk, hogy feltétlen kell a hús, hogy ezt így kiemelted?
Azok, akiknek az étkezési kultúrában ez a pörkölt ízű, régi hagyományos étkezés van benne, nekik ez egy jóléti elem, hogyha tudnak enni húst, vagy nem. És de már régen kérdeztem az asszonyokat, hogy mit főznek, mert komolyan mondom neked, hogy nem tudom felfogni, hogy tudnak akár a minimálbérből, akár a közmunkabérből ebédet adni, vagy főzni egyáltalán a családnak. És akkor próbáltam, mert úgy nyilván ebbe szemérmesek, senki nem szeret erről beszélni, senki nem szereti mondani, hogy neki nincs, de aztán bizalmas beszélgetésben csak elmondták, hogy mi változott az utóbbi időben, és hát mondták, hogy lekerült a disznóhús a listáról, a csirkéből nyilván a farhát, de ez mindig is megvolt, hogy ez, és a száma is csökkent a hét napjai között annak, hogy mikor tudnak húst tenni az asztalra. Tehát több, ahogy mondod, a tészta, nem sajttal, hanem az is egy ilyen pörkölt ízű valamivel szósszal, mint a milánói, meg a kenyérféle előjött nagyon erősen, és hát nyilván ilyeneket mondanak, ami meg régen nem volt meg, mert az, hogy pergelt tészta leves mondják, hogy ezt vidéken tudjuk, hogy ez a pirított tészta lebbencs leves, de mondjuk ezt a vegetás levest, ezt most kezdtem el hallani, hogy a vegetás leves, ami azt jelenti, hogy nyilván egy kis vízbe főznek be, és
nekem egy Pesten tanuló egyszobás ilyen szobabérlő lány mesélte, hogy nagymamája azt tanította, hogy édesunokám, hogyha azt gondolod, hogy szegény vagy, akkor veszel egy fél kiló csirkeszárnyat, és a szárnyakat három fele vágod. Abból a nagyon vékonyból csinálod a levest, a középsőből a pörköltöt, és a vastagabból a rántottat. És ez egy bérház, és ugyanolyan illat lesz a te lakásodban, mint ott, ahol a teljes csirkét megcsinálják. És érdekes volt, hogy a nagymama az illatot hangsúlyozta ki, hogy nem tűnik szegényebbnek az, mert ez is fontos szerintem, hogy ne tűnjen annak.
Igen, tehát nem jó szegénynek lenni, nem jó csórónak lenni. Tegnap fenn volt tőlünk 100 gyerek, zömében hátrányos helyzetű gyerek. Gulácsi Péter támogat bennünket, és meghívta a gyerekeket egy karácsonyi adományozásra, ajándékozásra és egy ebédre. Nem egyeztettünk a kajáról. Tehát azt tudni kell, hogy azért azok a gyerekek, akik nagyon szűk repertoárban mozog otthon az ételféleség, az új ételek iránt nem eszik meg. Úgyhogy hát nagyon gusztal, mondták a kollégáim, ilyen fél gömb alapban kiszorított risotto volt az egyik. És akkor most mesélte reggel, mielőtt elindultam az egyik kolléganőm, hogy olyan cuki volt az egyik kislány, mert pizza szelet is volt, és akkor nem tudja, honnan vett elő egy zsírpapír, de hogy volt nála egy zsírpapír, tehát nem szalvéta, és akkor egy szelet pizzát rátett, és akkor ráborította ezt a risottót, és elcsomagolta, tehát nyilván a különlegességét érezte, de hogy ők ezt nem ették meg. És figyelj, ebben azért van egy nagyon szomorú dolog, és most a ajándékok kiválasztásánál is láttuk, hogy azért itt vagyunk Európában, Európa közepén, a 21. században, és hogy vannak gyerekek, akik nem tudnak ételféleségeket felsorolni sokat. Mert nyilván ez, ami jön, a pizza, ugye, hát ez ha tudjuk, mi is elviszük őket a McDonald's-ba, a hamburger, ez beemelődött. Ugye a milánói makaronit beemelte a menza, de egyébként ennyi, és azok a hagyományos ételek, amiről beszéltünk, ezek a pörkölt ízűek, ennyi van. Tehát, hogy nagyon nehéz felsorolni is. És ugyanilyen nehéz játékféleségeket is felsorolni. Most ugye csináltunk ilyet, hogy kívánság teljesítős dolog, és akkor ott ülünk a gyerekekkel, hogy mit kívánsz, és nincs. Azt
se tudnak kívánni.
Nem, és akkor tesszük elé a listákat, hogy akkor nézzük meg az internetről képpel letöltve, és úgy is alig tud. És akkor mehetnék tovább, hogy foglalkozást sem tudnak választani, mert nincsen rá tudás. Tehát érted, hogy annyira érzi az ember azt a beszűkülést, azt a leszakadást, azt az esélytelenséget az ilyen dolgokban, hogy mondjam, ezt nehezen viseli az ember, mikor közben pedig azt kell, hogy hallja, hogy minden rendben van az országban.
Van olyan gyerek, akire nagyon büszke vagy, mert kitört ebből a szegénységből, és akár diplomás, nagyon komoly szakember lett?
Hát ugye van egy mondatunk az igazgyönyvben, ezeket zömében én raktam össze, és az egyik az úgy hangzik, hogy nem egy gyerekkel kell százat lépni, hanem százal egyet. És ennek egyszer megmondom, mi az oka, hogyha az ember kihangosítja ezeket az egyes sikereket, akkor az emberek 99%-a azt mondja, hogy na ugye, csak akarni kell, és aki akar, annak megy. És hát most posztoltam pont egyet, hogy aki akar dolgozni, annak 500 ezer forintos fizetése megvan. Aki nem akar, annak nincs. Tehát hogy nem így működnek a dolgok. Tehát azt látni, hogy itt az állami felelősség, a rendszerben felelhető felelősségek, azok a működtetett hatások, amelyek igazából nem adnak esélyt, és nem változtatnak az élethelyzetükön, hogy mondjuk egy szegregált oktatás. Milyen esélyt ad egy olyan gyereknek, akinek a szüleinek sincs meg a 8 osztálya, vagy nem tanult szakmát. Persze van, hát hogy ne mérjük, meg nagyon büszkék vagyunk, hogy Toldról az első gyerek, aki már a tanodánkban tanult picikorától kezdve, most leérettségizett. Tehát ez egy nagyon szép történet nekünk, de ugye az izgalmas, hogy mi történik azokkal, akik körülötte vannak, még milyen szerencsés csillagzat volt itt szülőktől, tőlünk, a gyerektől. Ezeket nagyon izgalmas nézni, hogy mitől sikerül, mitől nem.
De boldogok ezek a gyerekek?
Igen. A boldogság az egy olyan kategória, amit mindenkinek a saját körülményei között kell megtalálni. Hát most kérdeztem, hogy vagy? Azt mondtad, jó. Tehát nyilván az embernek azok között, a körülmények között kell a boldogságot felépíteni, ahol van, ha jól csinálja, ha nem akar depis lenni, depresszióba süllyedni. Egy gyerek meg nem érzi ezt. A gyerek azt mondja, hát így van, ebben vagyok, és akkor őt nem érdekli, vagy nem izgatja, hogy nincs játéka, mert akkor
játszanak.
Pontosan, hogy játszanak egymással, eltöltik az időt mással. Az más kérdés, hogy mi tudjuk, hogy a játék mit fejleszt, és melyik játék mit fejleszt, és hogy mondjuk a kütyüzés, vagy a semmi nélküli agresszív kommunikáción alapuló egymás közti viszony, hogy az fejlesztő, vagy nem.
Az én férjem 1942-ben született, és nagyon sokat volt Kiskunhalason, mert ott volt a családja. És hát nyilvánvalóan nagyon szegények voltak, nagyon-nagyon, hát enni alig volt mit. Cigányok is laktak a faluban, falu, kisváros, község. De egymást segítették az emberek, mindig azt mondta. Tehát volt olyan néni bácsi, aki behívta enni, vagy adott egy vajas kenyeret, a cigányasszonyok a vályoggal dolgozgattak, mindenkinek segítettek, nem tudom, milyen néni volt. Tehát egy olyan közösség volt, most erről egy könyvet is írt, amit ámulva hallgatok, és soha nem hallottam, hogy erre panaszkodna. Egy tünete van az éhségnek, hogy állandóan kajáról van nálunk szó. Tehát reggel kinyitja a szemét, és akkor, hogy mi lesz aznap az ennivaló. Gondolom, ez annak a következménye lehet. De hogy azt akarom mondani, hogy boldog gyerekkorról mesél mindig. Mondjuk ebben benne van egy háborús korszak, amikor mindenki szegény volt.
Érdekes ez, tehát az biztos, hogy a gyerekek öröme, boldogságát, mondom ilyen, tehát én nem érzem őket boldogtalannak. Az, hogy a közösség mennyiben támogatja egymást, azt szerintem elveszítettük.
Igen,
tehát ezt a nyomorúság, az a szocializáció, amiben ezek az emberek túlélési stratégiát építettek fel, az felülölte. Tehát nekem azért ez egy nagyon nagy megtapasztalás volt, hogy 14 évvel ezelőtt, amikor Toldon elkezdtünk dolgozni, mennyire nem találtam, még csak a nagy családon belül összetartó közösséget sem. Ilyen átmeneti összeállások voltak, de abban a pillanatban, amikor valaki egy picit előnyhöz jutott valamivel szembe, akkor ez lerombolódott. Tehát sokszor mondják, hogy mert, hogy aki nem fordul meg ilyen helyeken, az azt gondolja, hogy a vajda rendszer az még mindig megvan, és hogy élő dolog, és hát hogy nincsen-e, hogy a vajdák azok miért nem tudnak ezt a fajta közösségszervezést, ami régen megvolt, ezt tartani. De ez nagyon furcsán alakult, mert a rang, azt gondolom, hogy és ez megint nem csak a szegregátumok világában van, a rang, a hatalom az a pénztől függ. Tehát ennek van üzenete, ugye ki is van mondva, mindenki annyit ér, amennyie van. Na most egy olyan, egy szegregátumban, ahol nem tanult emberek, nem szakmával rendelkező emberek, nem vállalkozó emberek, nem cégtulajdonosok élnek, ott ezt a rangot abból lehet kivívni, hogyha pénzzel.
És van olyan Toldon, aki gazdag ember, vagy tehetős?
Nincsen, de most nem csak Toldról beszélek, hanem általában a szegregátumokról, nincsen egyébként. Na most ezt a fajta viszonylagos, sokszor csak átmeneti pénzzel rendelkezést, ezt zömében a fekete zónából lehet megteremteni. De most, hogyha ezt így végig gondoljuk abban a kicsit idilli etikus dologban, vagy rózsaszín képben, hogy hát akkor a vajda az, aki ezt a közösségfejlesztést és ezt a dolgot így menedzselni tudja, akkor világos, hogy nem azok az emberek vannak ma a szegregátumokban hatalmi pozícióban, vagy döntő pozícióban, vagy mondhatnám véleményvezérnek is, akik mondjuk nem a saját boldogulásukat, vagy a jövedelemből adódó pozíciót úgy élik meg, hogy akkor a többieken is segítsünk és vigyük előre. Segít a rokonán, segít a barátján, akivel éppen akkor jóban van, de egyébként nincs meg ez a fajta ilyen közösségszervező
dolog. Szociális, vagy nem tudom, milyen miniszternek hívjuk most, akkor tudnád a megoldás kulcsát?
Hát ez nagyon érdekes, ezt sokan megkérdezik tőlem, hogy akkor mit csinálnék. Nyilván érzem, hogy mik azok a pontok, amin változtatni kellene, hogy elmozduljon a helyzet. Én nem rendelkezem ilyen politikusi vénával.
Szakmaival, igen,
azt gondolom, de hogy a megoldások azok nem a szakmában vannak, azt világosan látom. A politikában vannak a megoldások, és hát igazából ott nem látom azt a fajta szándékot, hogy ez egyáltalán ez a végig gondolása a folyamatnak menjen. Szóval tudod, ez a mi ezzel a képességtevésben gondolkodunk. Nagyon, én tudom, hogy a világa felé halad, hogy az egyén a fontos, és az egyén boldogulása, az egyén bezárul, minden erről szól, de hogy én csak azt gondolom, hogy, és ezt mutatja a Toldi munkánk is, hogy akkor van változás, hogyha egy olyan közösség van, aki valamiféle íratlan etikai kódex szerint működik, vagyis el tud határolódni dolgoktól, és le tudja tenni a voksát azonos dolgok mellett. Most ennek a kialakítása egy ilyen közegben, ahol tényleg a túlélésért folytat ott harc, meg ezek a, mondjuk úgy, hogy nem az inklúzió felé mutató életstratégiák határozzák meg az életet, ez borzasztó nehéz kialakítani. Szóval ott azért ellentét van a cigány és a nem cigány, az olácigány és a romungró, a betelepülő és az őslakos között is, és ezek mind ott vannak, amit mondtál, mit teszünk. Tehát, hogy mi lesz-e pénzem arra, hogy valamit. És akkor még nem az evésről van szó, hanem arról az iszonyatos fogyasztói világ hatásáról, ami rájuk is ugyanúgy megy, és ahhoz, hogy ők ne érezzék csórónak magukat, nekik ugyanúgy szükségük van a 21. század jólét attribútumaira, mobiltelefon, tévé, üdítő, nem tudom, energiaital, tehát azok a dolgok, amitől ők úgy érezhetik, hogy ők is valakik, és ezt ebben az egészben értelmezni és kezelni nagyon nehéz. De azért tudok mondani dolgokat, hogy mind kéne változtatni vagy kezelni. Az egyik, ezt nyilván a lakhatási szegénységet látom, tehát amíg a lakhatási szegénység ilyen mértékben meghatározza a családok életi élet terét, a gyerekek éjszakáit, életterét, addig ezzel nem lesz.
Mit jelent a lakhatási szegénység?
Hát, hogy mondjuk a 21. századi dolgokhoz csak az elektromos áram köti, és az is kártyás villanyórán. Tehát nincs bevezetve a víz, nincs személyes élettér, nincs megfelelő bútor, bizonytalan a fűtés, nem tudni, mivel fűtenek, és ezek a dolgok. A másik, amit én, és ezen úgy tűnik, hogy megint nincs fogás. Tehát az, hogy mondjuk a szociális bérlakásokat, amiket építettek, meg építenek most is az állami programokban, azok tökéletesen felszerelt összkomfortos lakások napelemmel van, amelyikben még légkondis van. Most ilyen lakásokba költöztetni olyan családokat, akiknek az önfenntartási képessége nincs meg. Ezt csinálták, igen, a rendszerváltás előtt is. Tehát ezért vannak meg ezek az emblematikus történetek. Nekem is írták most, hogy épült ott a környékünkön, hogy nézzem meg egy év múlva. Hát tudom, igen. De azért, nekünk van egy alternatív szociális bérlakás programunk, amikor ugyanolyan komfortfokozatú, vagyis kártyás villanyórás házba költözik a fiatal család a szülőtől, és akkor egy nagyon erős mentorálással tulajdonképpen folyamatosan visszük, hogy most akkor az udvarra kötjük be a vizet, ha most minden megy, akkor pénzügyi tudatossággal, az életetek megszervezése, a kert, művelés, minden, akkor csináljunk fürdőszobát, és a végén meg is vehetitek, ha jöttök hozzánk, igen, dolgozni, és takarékoskodunk. Szóval ezeket az éveket végigvinni. Aztán a másik, amit én nagyon nagy gondnak látok, az az eladósodás. Tehát hiába beszélünk munkaalapú társadalomról, ezek az emberek nem tudnak elhelyezkedni a legális munkaerőpiacon, mert mindenkinek behajtó céges tartozása van. Ez a pénzügyi tudatosság hiányából adódik, abból, amit mondtam, hogy nem bírnak ellenállni a fogyasztói társadalom hatásának, és amikor oda megy az ügynök, és az orra alá tartja a iPhone-t, és azt mondja, hogy ezt most ingyen megkapod, csak írd alá ezt a 2 éves hűségnyilatkozatot, majd a jövő hónapba kell fizetni, nem bírnak ellenállni. Másnap 2000 forintért adja el, mert nincs kenyérre való, és mire visszatér hozzá ez a tartozás addigra milliós nagyságrendű. Na most ez egy olyan, és nem tudnak elhelyezkedni, mert ugye a szabály az úgy van, hogyha valakinek egy tartozása van, akkor 30, ha 2, akkor 50%-át kell a munkáltatónak levonni a behajtó cégnek, ha legálisan elhelyezkedik. Szóval érted, hogy arra sarkalja ezeket az embereket, hogy a fekete zónában, igen, szerezzenek jövedelmet, vagy most olyan fura, mi ott a határ mellett vagyunk, és nagyon sokan átjárnak Romániába, mert Romániába nem tudják levonni. Tehát, hogy ezt valahogy rendezni kellene, de tudom, hogy nagyon nehéz, mert ha ebben a társadalmi csoportban valamilyen módon rendeznénk, akkor rögtön ott van, hogy és a középosztály, aki pedig becsületesen pénzügyi tudatossággal vesz fel kölcsönt, akkor azoknak is fizessük vissza. Na de ha ezt nem fogjuk megoldani, képtelen ebből kitörni.
Ez anyagi kévet csinálott, ez igaz, gyöngyöt?
Hát figyelj, 99 óta, azért azt mondom, azt szoktam mondani, hogy az első 10 évben még abban a naív hitben voltam, hogy az oktatás az elég lesz, és bár a tapasztalatok egy részét nyilván abból az időből is megszereztem, de az, amikor ezzel a komplex problémával, problématérképpel foglalkozunk, az 14 éve kezdődött.
A rossz nyelvek azt mondják, hogy 2025-ben szeretné nyugdíjba menni.
Hát öregszem és
lehet
fáradok.
Lehet ebből, de lehet ebből nyugdíjba
nyilván,
menni?
Nyilván nem lehet, mert az életem van benne. Tehát nem tudom úgy letenni. Most pont egy ismerősre találkoztam az állomáson, és mondja, hogy a nyugdíjas, hogy aztán így vágta el, és elköltözött a Dunántúlra. Hát nem tudom megtenni. Mondom neki, ez pont olyan, mintha egy vállalkozást csinálnál, csak nem magadnak, meg a családodnak, meg a te boldogulásodra, hanem egy ügynek szentelve. Azt gondolom, hogy 25-ben egy más szerepet szeretnék az operatív részből kimaradni. Ami maradna nálam, az a stratégiai iránytartás, és hát az ügyképviselet még egyelőre, mert hogy ez egy nagyon nehéz terület, és nem is akarom a fiatal kollégáimra ezt rátenni, csak reménykedni, hogy egy picit csak tisztul a helyzet, és nekik könnyebb lesz majd egy jó
világban. Hogy tudtál határt szabni, hogy mi a munka, és mi a te életed? Rengeteg interjút hallgattam, olvastam itt az évek során veled, még azt a kérdést senki nem tette fel, hogy hogy van a családod, a gyerekeid, most már az unokád, tehát annyira egy másik irányban élsz és dolgozol, hogy tudtál egyensúlyozni?
Hát nehezen. Azt gondolom, hogyha a férjem nem ilyen kitartó és nem ilyen határozott velem, akkor már nem már biztos belehaltam volna ebbe, de egészségtelenül munkamániás vagyok, ezt hozzáteszem. Ő nagyon határozottan próbálja ezt a határt meghúzni, hogy akkor most pihenjek. Néha el is szakadná a célna, és hát, hogy mondjam, tehát én is szeretném, ha eddig lejöttük az életünket együtt, mi, ez olyan szép, mert mi közé középiskolában jöttünk össze.
Mert akkor közé... tényleg hosszú történet
ez. Hogy akkor már én se húzgálom az oroszlán bajszát, de hogy próbálom, tehát próbálok, hogy mondjam, azt az én időt, vagy közösen töltött időt azt úgy használni, hogy akkor az a családra fordítódjon.
Gyerekeid, vagy gyereked, nem tudom,
hányban. Kettő van, egy fiunk van, meg egy lányunk.
Soha, hogy inkább a szegények, mint ők?
Azért, tehát ők már felnőttek.
Most már
igen. Én akkor még normális pedagógus voltam. Tehát én teljesen gyesen voltam, ameddig lehetett, és teljesen megadtam nekik mindig azt, ami kellett. Tulajdonképpen az igaz gyöngy az akkortól, tehát 99-től, akkor már a középiskola végén voltak a gyerekeink, tehát hogy már nem igényelték azt
teljes
a fajta. Igen, hát most ott vannak az unokák, a fiunk Sopronban élnek, úgyhogy ott egy fiúcska van, egy unoka. Ők nagyon messze vannak, sajnos ritka a találkozás, 2-3 hónapban sikerül. A lányunk, ők Hajdúszoboszlón vannak, ott 2 fiúcska van.
Hát velük, azért,
velük azért minden héten találkozunk, hétvégeken találkozunk, úgyhogy most próbálom ehhez igazítani, meg hát nyilván ott van a rajzolás, hogy mert valahol ki kell, nem is tudom, nem azt mondom, hogy ki kell adni, mert nem olyan ez, hanem fel kell építeni az embernek a lelkét.
Építeni kell, igen, ilyen nagyon hamar lerombolódik.
Minden nap fel kell építeni valamiben a lelken.
És hogyha,
hát igen, azt gondolom, hogy ahogy konfliktusosabb és nehezebb lett ez a munka és ez az ügyképviselet, úgy visszaerősödött, mert amikor csak az iskola volt, akkor nem rajzoltam például ennyit. Most azért igyekszem minden második nap egy fél órára legalább este előben.
És miket rajzolsz?
Ez is furcsa. Tehát régen ez egy kicsit így a feszültség kirajzolása volt, most azért az utóbbi időben inkább egy olyan a természethez, vagy a harmóniához húzó, harmónia kereső, ilyen nyugalom kereső, csend kereső, egyensúly kereső stílus, meg téma világ lett az, amihez nyúlok, és én értem magam. Tehát például az, hogy egy furcsa, ilyen kicsit geometrikus alárendelést csinálok a rajzaimon, ami egy ilyen furcsa rendteremtés. Tehát hihetetlen, hogy érnek össze az emberbe ezek a dolgok. Tehát rajzolok bármit, legyen az virág, legyen az figurális dolog, utcarészlet, vagy valami elvont dolog, mindig mögötte van ez a szépen áttekinthető stabilitásra, rendteremtésre törekvő geometria.
Te hajdan gyerekkorodban jó módban, vagy szegénységben éltél?
Mi egy kis faluban, nem is volt már, nincs meg ez a falu, Berettyó-Szentmártonban születtem, és ott éltünk. Akkor költöztek be a szüleim a tanyavilágból, amikor én születtem, tehát én már a faluban születtem otthon. És
otthon
is születtem, igen, tehát ez volt az időszaka, ugye 60-ban, amikor már a kórházba kellett volna, de még bábák is voltak, úgyhogy én otthon születtem, a nővérem pedig még a tanya 8 évvel idősebb, és hát akkoriban ez ilyen kis faluban nem volt gazdag ember, tehát jó volt a tanácselnök, mert volt, de azok sem voltak olyan gazdagok, tehát olyan egyívásúak voltunk az általános iskolában végig, és hát ugye az én szüleim olyan iskolatípusba jártak a tanyás iskolában, ami 6 osztályig vitte. Tehát anyám velem volt terhes, amikor a felnőttként ők a apámmal együtt befejezték a 8 osztályt, és ők utána tovább tanultak, ugye, mint abban az időben ezek ugye mozgatva voltak, és leérettségiztek, és hát apám akkor mindketten a TSZ-be dolgoztak, sőt anyám varrónő is volt egy időben, és akkor a TSZ-ből tulajdonképpen onnan váltott az én, hát az általános iskolám vége fele, apám rendőr lett, és ő nyomozóként ment nyugdíjba, sajnos nem mindketten meghaltak. Anyám pedig, hát ő ilyen népi ülnök, meg ilyen vonalon kezdett dolgozni, és akkor ő vöröskeresztes titkár lett, és nagyon sokáig ott járási vöröskeresztes titkárként egészen onnan ment nyugdíjba. Ő ott ezen a vonalon működött.
És te mit gondoltál magadról, hogy mi lesz belőled, vagy ott a faluban éled le az életed, és élsz, ahogy a többiek, vagy innen kitörni vágytál?
Nem volt bennem ilyen.
Nem volt bennem?
Nem volt bennem ilyen gondolat. Anyámnak volt egy erős ilyen, hogy mondjam, tehát, hogy ő nagyon magasra tett egy lécet, és annak azt ahhoz igazodni kellett. Tehát mindig volt bennem egy ilyen megfelelési kényszer az irányába. Nyilván sarkalt arra, hogy tanuljunk. Tehát azért hiába mondom, hogy ők felnőttként leérettségiztek, de azt gondolom, hogy én ilyen első generációs értelmiségnek számítok ebben.
Volt ebben kínlódás az első generációs értelmiségi létben?
Más világ volt. más világ volt. Valahogy ott abban a közegben ilyen emberek voltak, mint én. Tehát nem voltak, tehát nem mondtunk ilyeneket, hogy proli valaki, vagy nem proli. Tehát, hogy valahogy úgy mindenki, tehát az, hogy mondjuk mi nem jártunk múzeumban, sokszor kérdezik, hogy lettem képzelni, hogy ez biztos a családban volt valaki. Nem volt senki. Nem volt ez.
Nem
soha nem jártunk semmilyen ilyen helyre, nem voltak könyveink sem otthon, és én nagyon jól emlékszem, és ezt szoktam mondani, hogy én, és most a Rembrandt kiállításnál mondta a többieknek is, hogy én egészen biztos, hogy azért érintett meg ilyen mélyen a képzőművészet gyerekkoromban, mert anyám a TS-ből vásárolt egyszer két albumot. Az egyik egy Siskin album volt, és nagyon jól emlékszem egy macis képre, amikor az erdőben, ugye ezek mind erdei tájképek voltak, a másik pedig a Louvre képtára. És ez a posztimpressionista, impressionista időszaknak a gyűjteménye volt, úgyhogy most látom eredetivel is ezekben. És én azt egyszerűen kisgyerekként annyira beszippantott, hogy én azt nagyon sokat nézegettem, és én biztos vagyok benne, hogy ez nálam olyan hatást indított el, ami miatt én nekem a általános iskolában már a rajzolás
jelen volt. Meg volt ezek szerint a tehetséged.
Tényleg nyilván meg volt, de nem mindegy, hogy tudod, hogy mi, és ezt pontosan látom a gyerekeknél, hogy kinek milyen lehetőség jön. Biztos, hogy volt valami tehetség, mert nagyon jól emlékszem, hogy anyámnak két bátyja is juhász volt, és anyám sokszor emlegette, hogy az egyik bátyja az agyakból a csatornaparton nagyon szép állatokat tudott mintázni. Tehát, hogy az én nagymamám gyönyörűen kötött, horgolt, de olyan szépen, hogy csodájára jártak. Tehát, hogy nyilván megvan ez a fajta dolog benne, de az, hogy aztán az ember az olvasásaival, az élményeivel mit rak össze, az már egy másik dolog, és az attól függ, hogy milyen közegben vagy, hogy milyen hatások érnek.
Hova jártál iskolába?
Hát általános iskolában volt Szentmártonban, ebben az természetes középiskolában, Újfaluban volt egy aránylag jó középiskola, Arany János gimnázium, ott érettségiztem. Ugye ez egy biológia tagozatra jártam, én akkor még inkább a biológia orvoslás ilyen felé húzott az elgondolásom. Aztán a fele osztály biológus volt, a fele meg matematika tagozatos, és akkor innen az első diplomám az a Nyíregyházán földrajzrajz szakos tanárként van, és akkor utána még az Iparművészeti Egyetemen.
De azt már itt Budapesten.
Azt már itt Budapesten.
Hogy érezted magad Budapesten?
Hát ugye ez levelező volt.
Nem kellett jönni.
Hát én nem tudom ezt megszokni. Most is majdnem elkéstem, mert már azt gondolom, hogy a tömegközlekedéssel rutinosan mozgok itt Pesten, és telefonáltam, és rossz irányba szültem fel a metróra, és mire észrevettem, a Vörösmarty téren volt.
Hoztad-e a gyerekeket Budapesten, mondjuk a múzeumba, egy múzeumba voltatok-e?
Igen, tehát ezt a nehéz ez, és nagyon sok lehetőséget kapunk. Most a kollégáim küldtek fotókat nekem, tehát van olyan gyerek, aki 4 órakor kelt föl, hogy a Bojtibruszt elérje, és be tudjon jönni Bihalkeresztesre, ahonnan mi egy busszal felvettük őket. Tehát ahhoz, hogy mondjuk a környező településről összeszedjük a gyerekeket, és följuttassuk ide, az 5 óra hossza, és 5 óra hossza vissza is. Tehát 10 órát utazunk azért, hogy följöhessünk valamilyen esemény. És ezt olyan sokan nem értik, hogy miért nem fogadunk el egy színházi meghívást 5 órakor. Igen. Mert nem tudok. Úgy aludtak, a kollégáim lefényképezték hazafele, hogy lementettem a fotókat, mondom, legközelebbi meghívásnál ezeket fogom becsatolni,
miért nem tudunk menni.
De azért próbálunk. Hogy a csodában, bárminek nagyon örülnek. Igen. Próbálom azért abba az irányba orientálni az ilyen céges felajánlásokat is, hogy jöjjenek Debrecenig el, és akkor ott is van mindenre lehetőség, és akkor ott próbáljuk meg ezeket a CSR napokat levezényelni, tehát óriási élmény a gyerekeknek. És tudod, az is fura, hogy itt tehát olyan társadalmi csoporttal dolgozunk, hogy a szülők, a fiatal szülők közül van, aki soha nem volt a fővárosban. Tehát ez is egyszerűen felfoghatatlan és érthetetlen, hogy egy 23 éves anyukának ez egy vágya, hogy egyszer följöhessen a fővárosba. És hát nyilván minden élmény nekik, minden. És nagyon fontosak ezek a kiszakadások, mert itt tapasztalnak meg azt a kommunikációt, azt a viszonyulást, amivel a többségi társadalomban, többségi társadalom is befogadóbb lenne az irányukba.
Soha nem hallottalak panaszkodni, hogy fáradt lennél. Sok mindenért szoktál panaszkodni, mi nincsen, meg a megoldás kulcsa nincs meg, de hogy te fáradt lennél, vagy lelkileg kifáradtál volna, ezt nem nagyon szoktad mondani.
Ez érdekes, hogy ezt sokan kérdezik, hogy miért nem vagyunk kiégve, de a csapatra se jellemző ez a kiégés, és én annak tudom be, hogy annyira sokrétű a munka. Tehát, hogyha ugye én is tanítok, szegregált osztályba is tanítok azért, hogy tudjak kiabálni, hogy az oktatási szegregáció nem jó, és hogyha a saját bőrömön érzem, akkor azt gondolom, talán ezt hitelesebben tudom megtenni. Szóval van, hogy eszköztelen maradok 40 annyi mennyi év pedagógiai tapasztalata után is, mert nem tudok megoldani egy-egy helyzetet. De akkor bemegyek, és akkor hoznak be a társadalmi vállalkozásból valami csodat terméket a kollégáim, vagy bejön a másik, és elmondja, hogy a közösségi foglalkozásom, vagy meg tudunk oldani egy megoldhatatlannak tűnő dolgot. Elébe tudunk menni egy gyerek kiemelésének. Szóval minden nap történik valami, ami túllendít, hogy ne a rosszat lásd. És ez
az neked soha nem okozott gondot, lelkiismeret furdalást, hogy neked van, neki nincs. Hogy jó, adok, de akkor meddig adok? Neki adok, a többieknek nem adok? Tehát ezzel mi gyakran bajban vagyok legalábbis én, hogy tudod, amikor az ember a hajléktalannak is ad 500 forintot, azért adom, hogy a saját lelkemet megnyugtassam, de már a tizediknél azt mondom, hogy ez már nem fér bele egy nap, tehát hogy ez neked hogy volt?
Húzni kell egy határt, hogy meddig adod az életed ennek. Igen. Oda, tehát emlékszem egyszer még, most tudom, ki volt nálunk, és azt mondta, hogy a 24 órás rendelkezésre állás az egyenesen a kiégéshez vezet, tehát hogy és a szociális munka halála, tehát ilyet nem szabad csinálni. Tehát ez a védjük egy picit magunkat, ez ebbe azért úgy évről évre rakódik rám, hogy tudom, hogy mit nem vállalunk már be. Mondok egy példát, például egy időben nagyon sokan szerettek volna jönni hozzánk úgy a jobb társadalmi státuszú családokból, akik úgy érték meg, hogy vagy úgy értékelték, hogy a gyerekeik nem megfelelően viszonyul ahhoz a jóléthez, ahogyan ők élnek, és azért hozták volna el, hogy a gyerekük megnézze, hogy mi az, hogy szegénység, hát ha akkor őket jobban fogja értékelni. És egy idő után azt kellett, hogy mondjam, hogy figyeljetek, annyi teher van rajtunk. Tehát azt, hogy ti, bocsánat, elcsesztétek a gyereketek nevelését, és most ezzel akartok demonstrálni, ezt ne rakjátok ránk.
Szóval de ilyen, volt ilyen, hogy oda mentek ezek a gyerekek? Hogy tudtad összehozni a két réteget?
Nagyon nehezen és konfliktusosan. Tehát persze, mert azt arra nagyon kell vigyázni minden közös eseménynél, ilyennél, hogy mind a két fél építkezzen belőle. Mert hogyha az előítéleteket növeli a találkozás, akkor nincs értelme. És ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen tevékenységben, meg hogy menedzseljük végig ezt az egészet. Úgyhogy vannak, amit már nem vállalunk be. A másik, amire most például reggel egy jó óráig vitatkoztunk, hogy úgy tudjunk adni valamit, hogy az védhető, és a helyiek számára érthető, és igazságos legyen. Na most ehhez például most benne vagyunk a fetés programban, egy picit máshogy szerveződik ez, mert a karácsony kivételével a mi adományozási rendszerünk az nem olyan, hogy csak adunk. Ezt mi úgy hívjuk, hogy fejlesztő segítségnyújtás, vagyis feltételeink vannak, és a feltételekhez, tehát hogy az elmozdulást szeretnénk támogatni, nem pedig a tanult tehetetlenséget, hogy adjál, aztán milyen adjál meg.
Milyen szép kifejezéseket, szakmai kifejezéseket alkalmazol.
Igen, és vannak persze olyan programok, amikor, mint amilyen felzárkózó települések, hogy itt azért a krízis csomagokban, vagy egyszerűen benne van, hogy ők úgy gondolják, hogy a fűtési gondok megelőzésére kályhát adjunk. És akkor most például azon volt a nagy, nem mondom, hogy vita, de nagy egyeztetés, hogy akkor kiket válaszunk ki, és hogy milyen indokkal kerülnek ebbe bele. Ez is érdekes, mert régen azt gondoltam, hogy ebbe be kell vonnom őket is. Aztán nagyon sok konfliktus után rájöttem, hogy nem lehet, ez is egy fejlődés, fejlesztés, hogy mikor tudnak úgy dönteni, hogy a másik szempontjait is megérts, és le tudjon mondani valamiről a másik javára, hogy az jobban rászoruló, annak kisgyereke van, hogy ezt el tudja fogadni. Igen. Tehát egyszerűen el kell juttatni a közösséget arra a szintre, és itt megint azért hangsúlyozom, hogy mennyire fontos ez az elem, hogy ezeket a döntéseket úgy hozzuk meg, hogy számukra igazságos legyen, és így aztán be kell vonni ebbe őket, csak nem úgy kell bevonni, hogy na ki szeretné, hanem föliratkoznak nyilván, és akkor utána mi szempontjainkat kihangosítani. Most itt tartunk. Lehet, hogy jövőre már könnyebb lesz, de ez egy fejlődés.
Azt mondd meg nekem, hogy milyen filmet láttál utoljára, mit olvastál, és milyen színházat láttál?
A könyvet azt, hát azt igyekszem, igen, ez a legkönnyebb, most Pírót olvasok, és imádom ezt a humoros könyvét, amit írt a egyéni beadvány, talán azt hiszem ez a címe, és szenzációs, tehát nyilván az ő látnoki képességét, ugye a feleségverseny óta mondom, hogy hihetetlen, úgyhogy most őt olvasom, előtte Kepesnek olvastam a két, igen, pontosan. Filmet azt, hát keveset nézek, most ami leginkább megmaradt bennem, annak az egy felkérés volt, hogy nézek meg és ajánljak egy filmet, ez egy hát olyan játékfilm volt, ami valós történeten alapult, most a címén gondolkozom, de most sokat láttam a reklámokban, és nem fog eszembe jutni, szóval az egyik egy pedagógusról szól, akit gyakorlatilag egy azért, mert középiskolában Rambóról egy filmet ajánlottak a tanítványainak, ezért őt gyakorlatilag felelősségre vonták, és kiközösítette a tantestet, és a végén el kellett, hogy hagyja a pályáját. Nagyon sok áthallást lehet belőle a mai rendszerre egyébként hallani. Romániai és francia film. Francia, azt hiszem, francia film nevedő készített. Úgyhogy ez volt, amiben olyan erősebben, tehát nagyon a figyeléssel végignéztem. Színházat, na ez viszont nagyon nehéz, hogy mi volt az utolsó, amit láttam. Szerintem évek óta nem jutottam el színházba. Nem. Ott van Debrecen, nyilván meg tudnám oldani, de na hát itt jön be, hogy akkor az én idő. Igen. Tudod, ha hazamegyünk, általában azért 5 óra fele hazamegyünk, akkor egy picit nyilván a vacsora, meg a kis híradó, meg ilyenek próbálom, meg egy pici család, és akkor utána visszaülök a gép mellé.
Miért lettél el? Ritok Nóra. Férjed után?
Igen, természetesen.
Ez nekem az asszony,
nem? Hivatalosan úgy van, hogy én úgy vettem föl, ugye, amikor összeállítottam, hogy Lisztesné Ritok Nóra, vagyis Eleonóra, de ezt meg végképp senki nem tudja, mert ebből borzalmas így végigmondani is. És aztán hát úgy képzőművészként, ezt ugye nem, a népművészek használják így az asszony nevüket, és akkor én ezt így nagyvonalúan lelövidítettem el pont Ritok Nórára, de ez a férjemet akarja.
Nagyon szépen köszönöm el Ritok Nórának, hogy itt volt, és akkor nagyon jó munkát, kitartást, erőt, és ezt a nyugdíjas éveket még told egy kicsit 2025 utára is, mert azt hiszem nagy szükség van rád.
Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást is.